Bármilyen furcsán hangzik, azért hal meg az ember, mert megéri. Megéri meghalni. Hogyha valaki nem hiszi ezt, hogy azért halunk meg, mert megéri meghalni, az két percen belül megkapja a bizonyítékot arra, hogy azért hal meg az ember, mert megéri meghalni. A kérdés az, hogy mi a halál, mi vezet a halálba. És az egyszerű válasz a kérdésre az ismétlődés. Az ember ugyanazt ismétli, szüntelenül, vég nélkül. Azt hiszem, hogy Salamon mondja azt, hogy a bölcs Salamon, hogy ugyanaz van ma is, ami eddig volt, és ugyanaz lesz holnap is, ami most van. Nincs új a nap alatt. És az ismétlődés, a soha véget nem érő ismétlődés felszámolja az élet értelmét. Tehát az ismétlődés által megszűnik az élet értelme. Hogyha az ember ugyanazt csinálja szüntelenül, amit eddig is csinált, amit korábban is csinált, éveken keresztül, azáltal felszámolja az élet értelmét. Tehát a halál az ismétlődés miatt van, mert nincsen megújulás, nincs új a nap alatt. Az ember nem tud semmi újat csinálni. A kérdés az, hogy miért ismétel az ember? Hogyha az ismétlés, amire azt mondják a tudás atya, de Isten a tudást azt mondja, hogy megöl. A tudás fájának a gyümölcsen megöl. Az ismétlés a tudás atya. Tehát a tudás atya az valójában a sátán. Az úgynevezett Lucifer, a fényhozó, aki elhozta a fényt, a hamis világosságot. Mert Isten gyermekei nem tudásból élnek, nem a tudás fájából élnek, hanem az élet fájából. Tehát az ismétlés a tudás atya. A tudás atya az maga a sátán, a kígyó, az édenkerti kígyó, aki azt mondja, hogy egyél a tudás fájának a gyümölcséből, és olyan leszel, mint Isten. Az ember megkívánta azt, hogy olyan legyen, mint Isten, hogy úr legyen ő, uralkodni akart, kontrollálni akart. Evett a tudás fájának a gyümölcséből. És az ismétlés a tudás atya. A tudás atya megöli az embert. Az ismétlés öli meg az embert. A kérdés az, hogyha valaki ezt felfogta, valaki megérti azt, hogy az ismétlés, a tudás atya megöli az embert, hát akkor miért ismételni? Miért akarjuk ugyanazt ismételni, szüntelenül, megállás nélkül? És a válasz a kérdésre az, hogy az ember azért ismétel, mert megéri. Azért ismétlünk, mert megéri. Azért halunk meg, mert ismétlünk. És ebből az következik, hogy azért halunk meg, mert megéri. Ha megéri ismételni, hát akkor megéri meghalni is. Azért hal meg az ember, mert megéri. Azért hal meg az ember, mert ismétel. De ismételni megéri. Megéri. Tehát meghalni is megéri. Egészen pontosan, miről is beszélek, konkrétabban, hogy mindenki megérthesse. Egyszerű kép. Megyek le az emeletről, és már az emeleten érzem a finom illatokat. És ahogy mentem le az emeletről, abban a helyben jött a megértés, mint a villámcsapás, ahogy mondja az Úr Jézus, hogy úgy jövök, mint a villámlás, amely napkeleten támad és ellátszik napnyugtáig. Tehát így jön ő Szentlélek által, így adja a megértéseket, adja a látásokat, a kijelentéseket, mint villámlás. Egyszer csak bevillan az, hogy itt a karácsony, finom illatok terjengnek a levegőben, és bármi volt egész évben, hirtelen mindent elfelejtek, és azt mondom, hogy megéri. A fenyőfa illatáért, a kalács illatáért, a töltött káposzta illatáért, az ajándékokért, és mindenért, amit kapok ilyenkor, hát megéri. Tehát az ünnep, amit mi hoztunk létre emberek, mert ez egy emberi ünnep, a karácsony az emberi ünnep, mint a születésnap, vagy a névnap, vagy a szerelmesek világnapja, a homoszexuálisok világnapja, és így tovább, és így tovább. Ezek mind emberi ünnepek. Ezek az emberi ünnepek megkoronázzák az ismétlést. Tehát koronát tesznek az ismétlés fejére. Bármilyen volt az évem, görcöltem, fogakat összeszorítva, fogakat csikorgatva, kínlódtam, hogy elérjem azt, amiről azt mondják, hogy azt fontos elérni, meg kell csinálni. Robotoltam, naponta 8 órát, akár 10-et vagy 12-t is csináltam. De jött a születésnap, és akkor szabad voltam. Megadta a főnök azt a szabadságot, megadta a hétvégén a szabadságot, megadta a születésnapi szabadnapot. Jönnek és felköszöntenek. Mindenki megdicsér engemet, mindenki megpuszil, mindenki megölelget. És újból finom illatok terjengnek a levegőben. A kedves barátok, mindenki engemet ünnepel. És azt mondom, hogy hát tudjátok mit? Egész évben azt csináltam, amit csináltam. Ismételtem ugyanazt, amit az elmúlt 20 esztendőben, de megéri. Ezért a fél napért, ezért a néhány óráért, amit ugye mi együtt eltöltünk, amit együtt eltöltünk, megéri. Tehát az ember a hamis ünnepek által arra van tanítva, hogy megéri. Tehát bármit is csinált, bármennyire is nem szerette, bármennyire is szembesítő volt számára, hogy az, amit neki azt mondtak, hogy amit mondtak neki gyermekkorában, hogy tanulj, fiam, mert okos, híres ember leszel. Az életed könnyű lesz, úr leszel. Tehát azt mondták nekem is gyermekkoromban, mint a kígyó az édenkertben, hogy úr leszel. Ha tanulsz, úri ember leszel. Ha dolgozol, úri ember leszel. Tehát úr leszel, Isten leszel. És megéri. És az ünnepek, az összes ünnep, amit mi létrehoztunk, amikor hirtelen megtörik a monotonság, megtörik a mókuskerék, és hirtelen mindenki azt gondolja, most már szabad, most már minden rendben van, most már mindenki szeret mindenkit. Nagyon megérte. Az egész évi robotolás, monoton munka, a mókuskerék nagyon megérte. Tehát egy szó mint száz, az általunk létrehozott ünnepek. Azt igazolják vissza számunkra, hogy amit az ünnep előtt csináltunk egész évben a hétköznapokban, megérte. Tehát megérte ismételni. Megérte ugyanazt csinálni, amit eddig is csináltunk. Igen ám, de az ismétlés megöri az embert. Ismétlés a tudás atya. Ismétlés a tudás fája, ugye? A tudás atya megöli az embert. De ismételni megéri, mert jön az ünnep, jön a húsvét, jön a piros tojás, jön a fehér nyuszi, jön az angyal, jön a Mikulás, jön a születésnap, jön a szilveszter, és megéri. Jön a Szent István napi tűzijáték, és minden ilyen ünnep, amit mi hoztunk létre, azt hiteti el velünk, magyarul, hogy a menny itt a földön van. Csak dolgozni kell, csak jól kell tanulni, csak további kurzusokra kell járni, tovább kell fejleszteni magunkat, és már is megérte. Az összes ünnep, amit az ember hozott létre, nem csak a karácsony, hanem az összes, névnap, születésnap, valentinnap, hangsúlyozom. Én ezzel a felvétellel nem azt mondom, hogy te mostantól ne ünnepelj. Te csináld azt, amit neked mond az Isten, hogyha hallod őt, ha ismered őt. Én neked hiába mondom, hogy ne ünnepeld, vagy ünnepeld, teljesen minden, nincs semmi értelme. Az ember, hogyha valamit csinál, és nem hitből csinálja, ahogy mondja Pál apostol, bűn az. Valamit csinálunk, és nem hitből csináljuk, bűn az. Tehát nem azért beszélek, hogy valaki ne tartsa a karácsonyt, vagy a húsvétot. Lehet, hogy nem az a legfontosabb számodra, hogy akkor most abba hagyd a karácsonyt ünnepelni. Lehet, hogy van annál sokkal, de sokkal fontosabb. És az Úristen mindenkinek azt adja, ami a legfontosabb tanítás, legfontosabb szembesülés, legfontosabb kijelentés. Én egyszerűen csak azt mondom, hogy az ünnepek, már pedig az összes ünnepet az ember hozta létre, kivéve azt, amit ugye, amiről lehet olvasni az írásban is, arról is mindjárt fogok beszélni. Az emberek által létrehozott ünnepek mind azt hazudják az embernek, hogy megéri ismételni ugyanazt. Megéri a mókuskerékben lenni. Megéri a mókuskerékben robotolni. Megéri a színuszban lenni. A végtelenségig tartó ismétlődésekben lenni megéri. Az összes ünnep úgymond megkoronázza a hamisságot, a hazugságot. Próbál meg elképzelni, nem hiszem, hogy fog menni, de próbál meg, hogy nincs ünnep, nincsen semmilyen ünnep, nincsen sem születésnap, sem nők napja, sem névnap, sem karácsony, sem Mikulás, sem angyal, nincsen sem világszabadság, meg felszabadulás, meg függetlenség napja, nincsen semmilyen ünnep. Próbál meg elképzelni. Nem hiszem, hogy El tudnád, de próbáld meg, hát ha valamennyire összejön. Mi lenne akkor, hogyha nem lenne ünnep? Milyen lenne a világ ünnep nélkül? Hát a világ ünnep nélkül monoton lenne. Semmi nem törné meg a hazugságot, a monotonságot, a végtelenségig tartó ismétlődéseket. És az ember kénytelen lenne szembesülni azzal, hogy ő robot, hogy ő egy mesterséges intelligencia, eleve ő már egy mesterséges intelligencia. Az elbukott Ádám és Éva, ők már eleve mesterséges intelligenciák voltak, mert ellettek szakadva Istentől, a természetes intelligenciától, az atya bölcsességétől. Tehát az ember kéne szembesüljön azzal, hogy ő robot, mert nincsen sem egy névnap, sem egy születésnap, sem egy karácsony, sem egy gyermeknap, semmilyen nap nincsen, hanem a monoton robotolás, a vég nélküli robotolás. Akkor az ember ezt csinálja 50-60 éven keresztül, egyszer csak azt mondja, hogy hát, ennyi elég volt. És megszomorodik, mert meglátja, hogy ő robot. Ugye, mert a robot szó az tulajdonképpen nem egy új szó, ez benne van az Ószövetségben. Károly Gáspár is használta. Robota munka, így nevezte, így mondta Károly Gáspár, tehát a robot munka. Tehát az ember szembesül azzal 80-90 éves korára, hogy ő robot, robot módjára élt, csak robotolt és robotolt és robotolt. Véget nem érő robotolásról szólt az ő élete. És azáltal, hogyha ő szembesül, meg tud történni az, amiről Jézus beszél. És pedig az, hogy meggyűlöli, idézőjelben ezt fontos az ember lélek által értse meg, nem szó szerint úgy, ahogy némek értelmezik. Tehát meggyűlöli az anyját, apját, az egész felmenőjét, még a saját lelkét is meggyűlölte, mert szembesült azzal, hogy ő miért élt, hogy ő robot módjára élt. Mint a tékozló fiú, amikor szembesült azzal, hogy nincs amit megennie, nincsenek igazi lelki tápláléka, és meg kell egye a moslékot, a disznók moslékát, amikor ezzel ő szembesült, akkor meggyűlölte a saját lelkét. Tehát megbánta azt, hogy ő elhagyta az atya házát, és kívánkozott vissza az atya házához. De hogyha a tékozó fiúnak van karácsonya, van szülinapja, van névnapja, van céges buli, van, mit tudom én, a szerelmesek világnapja, homoszexuálisok világnapja, és ő mindent megünnepelget, ő sosem szembesül azzal, hogy ő robot, hogy ő moslékon éle. De akinek nincsen semmilyen ünnepe, már pedig az ősapáinknak, nagyszüleinknek nem igazán volt ünnepük. A kedves barátom elmondta, hogy ő beszélt egy olyan emberrel, aki emlékezett arra, hogy régebb nem volt fenyőfa. Tehát talán volt karácsony, vagy volt egyfajta ünnep, egy ilyen vallási ünnep, de nem volt fenyőfa, nem volt karácsonyfa. Ez egy ilyen új szokás volt, körülbelül 100 éve talán, amit akkor hoztak be, talán Ausztriából, nyugatról, és először csak a gazdagok számára volt ez elérhető. Ez a luxus, hogy karácsonyfal, meg karácsonyfa díszek, meg minden ugye a karácsonyfán, meg ajándékok a karácsonyfa alatt, meg ilyenek. Ez egy új ünnep, tehát teljesen egyértelmű, követhető, lekövethető, hogy egy emberek által létrehozott ünnep. És mivel akkoriban a szegény embernek, a szegény parasznak, a jobbágynak nem voltak hamis ünnepei, hazug ünnepei, pontosan, mint a szegény Lázának, ugye a koldus Lázának sem voltak ünnepei, neki szegénysége volt és nyomorúsága, ezért ő nyugodt szívvel tudott hazamenni. Őt nem zavarta, ő nem nosztalgiázott, hogy jaj, tavaly karácsonykor is milyen finom az a sütike, meg az a finom töltött káposzta, meg a töltelékes káposzta, meg a töltött paprika, vagy bármi, mit tudom én, pulyka, sült pulyka, vagy csülök, vagy bármi. Nem nosztalgiázott ő. Ő tudja, hogy milyen az édenen kívüli állapot, a koldus Lázár, a szegény Lázár. Ezért kívánkozik vissza az édenbe, a mindenható Istenhez. A gazdag embert, ő jól él, tehát tele van a hasa, van neki felesége, vannak gyermekei, megvan mindene, új színes televízió. Eddig volt egy egyméteres, most már van egy kétméteres átmérő színes televíziója, új telefonok az egész családnak, mindenki azt néz a telefonon, amit akar, megsimogatják, mint Aladdin a csodalámpát, kijön a lámpából, a telefonból a szellem, ugye a szent szellem, és azt adja az embernek, amit hallani akar és látni akar. Az ilyen ember nem akar meghalni, mert ő elhitte, mivel neki vannak halmis ünnepei, van Black Friday, van Emag, van Temu, van Tabu, vannak elhallgatott bűnök, van sok finomság, van alkohol, van cukor, van ingyen pornó, van ingyen amerikai filmek a torrenten, minden szórakozás van, tűzijáték, tehát minden van. Tehát minden lehetősége megvan neki arra, hogy elhiggye, hogy ő az Édenben van, és ezért neki nagyon nehéz meghalni. Mert megkapott ő mindent. Ami a szem és a szájnak ingere, ő mindent megkapott. Ilyen a gazdag ember. De manapság már mindenki gazdag. Mindenki megengedheti magának a karácsonyt, a karácsonyi ajándékozást, meg a karácsonyi filmeket, a régi filmeket, ugye a Free Willy, vagy mit tudom én, mik van, a reszkesetek, betörők, meg az ilyeneket ugye nézi az ember, és megvan, tehát ő Édenben van, Édenben van. És amikor jön az első szívinfarktus, akkor megvan szepelve, jön a mentő, elviszik, tesznek egy stentet, majd még egy stentet, aztán majd még egyet, maximum ugye hármat. Általában 2-3-nál tovább nem bírja az ember. Feladja a harcot az ő szíve, és meghal. És milyen nehéz neki meghalni. Mert ő megtanulta, hogy a menny a földön van. És ragaszkodik a földi mennyországhoz, mint a gazdag ember a szegény Lázár történetében. És így megy az ő lelke a kárhozatba, mert ő teljes, az ő lelke teljes mértékben a földiekkel, a testiekkel azonosul. És amikor a test meghal, akkor a lélek nem tud kijönni a testből. Nem tud a testtől elvonatkoztatni. Nem tud szabadon elmenni az atyához, a mindenható Istenhez. Tehát ez történik a gazdag emberekkel, akik tele vannak ünnepekkel. Most akkor nézd meg, hogy hogyan él egy hajléktalan, egy koldus. Van valami aprója, örvend annak, hogyha valamit megegyen, pontosan, mint a szegény Lázár, a koldus, és különösebben nem ragaszkodik az élethez, de meg sem akar halni. Talán van valami hite, talán tud őszintén fohászkodni a mindenható Istenhez, talán már vágyik ő is haza, mint a tékozló fiú. Ezért bármikor jön neki a szívinfarktus, vagy bármilyen betegség, ami őt elviszi, ő örömmel, békességgel tud távozni ebből a világból, meg tud boldogulni. Nem így a gazdag ember. Neki ünnepei vannak. Most ugye van a karácsony ünnepe, ami tulajdonképpen most már nem is a Jézus születésnapja, hanem a szeretet ünnepe, mert Jézus szót nem szabad használni, az ő szaváról nem szabad beszélni. Tehát ez egy jó ünnep, utána aztán korábban ugye néhány nappal ezelőtt volt a Mitulát báti, utána aztán jön a szilveszter, utána aztán jön a névnap, utána jön a születésnap, meg gyermeknap, meg különböző városnapok, meg falunapok, meg fesztiválok, meg koncertek, meg a Bagos Brothers, meg minden. Hát ő neki minden nap ünnep van, minden nap ünnep van. És a mindennapi ünnep azt igazolja számára, hogy megéri ismételni. Megéri még egyszer bedugni, majd kihúzni, és ezt megismételni több százszor, vagy több ezerszer egymás után, hetente kétszer, vagy háromszor, hogyha van viagra, akkor még többször. Érthető, kedves hallgatók, hogy milyen megértést kaphattam a mindenható Isten kegyelme által. Nem az én érdemem, tudom, hogy kemény szavak, sokan kételkednek abban, hogy Istentől szólok, és jó is, én örvendek annak, hogyha valaki kételkedik abban, hogy én Istentől szólok, mert aki kételkedik abban, hogy Istentől szólok, annak nagyobb a motivációja arra, hogy Istenhez forduljon, hogy tőle hallja személyesen, hogy mi az igazság, mi a valóság, és mi az igazság. Sőt, ajánlom is, javaslom is minden kedves hallgatónak, hogy kételkedjen az én szavaimban, és azáltal vágyakozzon arra, hogy neki jelentse ki az Úristen magát, aki azt mondja, hogy a Bibliában le van írva, hogy kiálts hozzám, és én válaszolni fogok. Hatalmas dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Nagy és megfoghatatlan dolgokat, amiket nem tudsz. Ezt mondja mindenható Isten. Tehát bárki kételkedik az én szavamba, az nagyon jó, mert azáltal talán vágyakozik arra, hogy végre ne embereket hallgasson, ne a kiáltozót hallgassa, ne más embereket hallgasson, ne papokat hallgasson, ne gurukat hallgasson, ne megmondó embereket hallgasson, hanem tegye fel azt a kérdést, hogy vajon van-e lehetőség arra, hogy az élő Isten szóljon hozzá. És hogyha azt a kérdést felteszi, és vágyik arra, hogy ő meglássa, hogy őt egészen mostanig mi választotta el Istentől, miért kényszerült arra, hogy embereket kövessen, a televíziót kövesse, a híreket kövesse, a közösségi médiát kövesse, hogyha valaki vágyik arra, hogy meglássa, hogy miért kényszerül arra az ember, hogy embereket kövessen, az teljesen biztos, hogy közel jár ahhoz, hogy az Úristen kijelentse magát neki. Tehát azért halunk meg, mert megéri meghalni. Megéri meghalni. A halált az ismétlődés okozza, nincs új a nap alatt, tehát minden ismétlődik. Ugyanaz van ma, ami eddig is volt, és ugyanaz van, ami ezután is lesz. Tehát az ismétlődés öli meg az embert. Azonban az ismétlődést megéri végrehajtani, tehát megéri ismételni, mert az ünnepek megkoronázzák az ismétlést, az összes fesztivál, összes ünnep azt mondja nekünk, hogy megéri ismételni. És ebből az következik, hogyha megéri ismételni, akkor megéri meghalni is. Ha valakinek sikerült elképzelni, hogy milyen volna az élet ünnepek nélkül, ha az ember ugye sejti azt, hogy hát ünnepek nélkül az embernek sokkal, de sokkal nagyobb szembesülni azzal, hogy mekkora hazugságban él, mekkora hiába valóságban él, és azáltal megtörténhet, hogy a szívében kezd vágyni arra, hogy ismerje meg az igazságot. Tehát hamis ünnepek nélkül hamarabb meg lehet ismerni az igazságot. Következő kérdés az, hogy az ünnepek akkor Istentől vannak, ezek az ünnepek, vagy pedig a sátántól, aki azt akarja, hogy minket benne tartson az elbukott állapotban, a testben. Tehát egyértelmű, hogy a sátán adja az ilyen ünnepeket, a világi ünnepeket, abból a célból, hogy az emberrel úgymond elfeledtesse azt, hogy egész évben robotolt megállás nélkül ugyanazt csinálta, fáj a háta, fáj a dereka, gyógyszerfüggő, kell szedni a vérnyomás csökkentőt, cukorbetegsége van, különböző krónikus betegségei vannak, minden el van felejtve. Tehát az ünnep, a szeretet ünnepe elfeledteti vele azt, hogy milyen nyomorúságos az ő élete. Ha nem volna semmilyen ünnep, akkor szembesülne azzal, hogy mekkora hazugságban él, mekkora hiába valóságban él, hogy ő ismétel, robotol, a mókuskerékben van. És ez arra tudna őt motiválni, hogy fohászkodjon az élőistenhez, talán meghallja az én szavaimat, vagy valakinek a szavait, aki Istenről beszél, elkezdi olvasni a Bibliát, kezd fohászkodni, és Isten kijelenti magát neki. Régebb, aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy a zsidóknak két jelentős ünnepe, ugye a Páska ünnepe, a Páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe, kovásztalan kenyér ünnepe, valamint a sátorok ünnepe. Érdekes ünnep ugye mind a kettő, mert a Páska ünnepe az őket arra emlékezteti, hogy Egyiptomban hogyan jöttek ki Egyiptomból, vagyis hogyan úszták meg a halált, mert az áltatlan báránynak a vérével megkenték az ajtónak a szemöldök fáját, a szemöldök és az ajtó félfát ugye megkenték a bárány vérével, és oda nem ment be a pusztítás angyala, és ők úgy ugye túlélték, tehát nem haltak meg. Ez a Páska, ugye ez a Páska bárány, ez a húsvét, ugye az ártatlan báránynak a vére, ugyanaz, mint Jézus Krisztus által, ugye ő is, tehát jelképesen az ártatlan bárány, akit megöltek a mi bűneinkért. Ugyanez volt akkor, amikor a zsidók Egyiptomban voltak, megölték, meg kellett öljék a bárányt, és a vérével megkenték a szemöldökfát és az ajtó félfát, és oda nem ment be a pusztítás angyala. És a Páska ünnepe emlékezteti őket, hogy a báránynak, az áltatlan báránynak kellett meghalnia, hogy ők éljenek, hogy ők szembesüljenek azzal, hogy bűnben vannak. A Páska ünnepe, a kovásztalan kenyér ünnepe, pedig ugye azt jelenti az hét nap, hogy kovásztalan kenyeret sütöttek, és készenléti állapotban voltak a zsidók, hogy amikor mondja Mózes és Áron, akkor induljanak el Mózes után, menjenek ki Egyiptomból, a bűnök földjéről, a babonaság földjéről, a hazugság földjéről, a paráznaság földjéről, a jólét földjéről, a testiség földjéről, és induljanak el Kánaán földje fele, vagy a mennyek országa fele. Ami az Ószövetségben történt fizikailag, az lelki értelemben történik az Újszövetségben. Tehát Egyiptom ugye jelképesen az a full testiség, amiben vagyunk. A modern európai ember, amiben van, az a full testiség, az jelképezi Egyiptomot. Bárkinek bármit szabad, bármit nézhetünk az interneten, bármit hallgathatunk, bármit megehetünk, bárkivel közösülhetünk, mindent szabad nekünk csinálni, sőt, most már Isten és Jézus nevében is. Oda vagyunk kerülve, hogy Isten és Jézus nevében szolgáljuk a sátánt, a mammont, a pénzt. Tehát jelképesen, amiben van a modern európai ember, az amerikai ember, az az Egyiptom, és jelképesen a Kánaán földje, az a mennyek országa, ahova hív a mindenható Isten minket az Úr Jézus szavai által. Szóval a Páska ünnepe és a kovásztalan kenyér ünnepe emlékeztető számukra, hogy ők készenléti állapotban kell legyenek, hogy ők várják Istennek a hívó szavát, hogy hazavigye őket Kánaán földjére. Így kéne éljen a keresztény ember. Tehát ami a Páska és a kovásztalan kenyerek ünnepének az üzenete, azt kéne tartsa a keresztény ember, hogyha valóban keresztény volna, ha valóban ismerné Krisztust. Tehát készenléti állapotban kéne legyünk. Ami azt jelenti, hogy kéne vágyjunk arra, amit mond Jézus, hogy szüntelen imában legyünk, tehát virasszunk, világítsunk. Ugye a virasztás meg a világítás nem más, mint a bizonság tétel, az, hogy halljuk az atyát, és amit ő ad nekünk, tanításokat, örömöket, nem rejtjük el, hanem megmutatjuk embertársainknak. A háztetőkről hirdetjük. Tehát mindazt, amit ad nekünk Isten, az ő jóságából, az ő kegyelméből. Örömünkben nem hallgatunk el, és nem dugjuk össze a fejünket, hogy ketten beszéljük meg, hanem azt mondja, hogy teljesen nyíltan menjetek ki a világosságra, és a háztetőkről hirdessétek, amit ad a mindenható Isten. Ez a készenléti állapot, ez a Páska, és ez a kovásztalan kenyerek ünnepe. Ilyen kéne legyen az ünnep. Tehát egy igazi keresztény embernek minden nap ünnep, ami azt jelenti, hogy ő minden nap közösséget vállal a mindenható Istennel, minden nap kapja a mindennapi kenyeret Istentől, amit meg is oszt. Legyen az egy szembesítés, egy bűnnel, legyen az egy megértés, egy látás, egy kijelentés, egy öröm, egy vigasztalás, egy gyógyulás. Mindent megosztunk, hogy az emberek tudják meg, hogy milyen az élő Isten. Na ez lenne a kovásztalan kenyerek ünnepe számunkra. Ami egyébként hasonlatos a sátorok ünnepéhez is, amit a zsidók ugye Izraelben és gondolom a világ minden táján megülnek, 7 napon keresztül sátorban vannak, tehát sátorban kell lakjanak. Ez is ugye emlékeztető arra, hogy ők amikor a pusztában jöttek Egyiptomból, és a pusztában mentek Kánaán földje felé, akkor az Úristen sátorban tartotta őket. És ez a sátorok ünnepe pedig emlékeztető kéne szolgáljon neked és nekem és mindannyiunknak, hogy mi átutazók vagyunk a Földön. Tehát nem a Föld a mi otthonunk, nem a Föld a mi életünk, nem a Föld nevű bolygó vagy planéta a mi otthonunk, hanem a mennyek országa, amiről beszélt az Úr Jézus Krisztus, és ahova ő hazament. Az a mi otthonunk. Tehát hogyha nekünk ilyen ünnepünk volna, vagy hasonló ünnepünk volna, vagy hogyha az Ószövetség alapján megértenénk ennek a lényegét, akkor tudnánk azt, hogy a Páska ünnepe, a kovásztalan kenyerek ünnepe és a sátorok ünnepe nagyjából ugyanazt az üzenetet tartalmazza a keresztény ember számára, hogy készenléti állapotban kell legyünk, mint az 5 okos szűz, mint az 5 bölcs szűz, és hogy felfogjuk, hogy mi itt a Földön átutazók vagyunk, és úgy kéne éljünk a mindennapokban, nem csupán karácsonykor, hanem a mindennapokban, hogy legyünk hűségesek Teremtőnk szavához, és ne rejtsük el az ő beszédét, hanem osszuk meg embertársainkkal. Szeretetteljesen, kedvesen, úgy, hogy adja mindenható Isten, de igazsággal, ne faragjunk le belőle semmit, hanem úgy, ahogy kapjuk, mutassuk meg embertársainknak, hogy minél többen szerezzenek tudomást arról, hogy Isten valóságosan elküldte az ő fiát, ő testé lett Jézus Krisztusban, hogy megmutassa a hazavezető utat, a Kánaán földjére vezető utat, ugye a mennyek országába vezető utat. Hogy értsük meg, hogy amit mi úgy hívtunk mostanig, hogy élet, az valójában nem élet, mert hisz mi az Édenen kívül vagyunk. Ádám és Éva után mi az Édenen kívül vagyunk, csupán testiek vagyunk, halálban vagyunk, ahogy mondja az írás, az első halálban vagyunk. A lelkünk halott, mert nem hallja a mindenható Istent. Ez az első halál. És hogyha valakinek volt alkalma találkozni személyesen az Úr Jézus a feltámadt Krisztusnak a valóságával, megkapta a bűnei bocsánatát, tehát Isten, ha megmossa valakinek a lelkét, az az ember már hallja az élő Istent, különben csak mondogatja azt, hogy legyen meg a te akaratod, vagy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, hisz ő nem kap semmilyen kenyeret. Maximum hetente egyszer, hogyha elmegy gyülekezetbe, vagy templomba, ott kap valami kovászos kenyeret, de kovásztalan kenyeret nem kap. Tehát fertő nélküli kenyeret nem kap az ember. A gyülekezetekben, a vallásokban, de még a kiáltó szón sem kapsz, te fertő nélküli kenyeret. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy fontos az embernek újjászületni, hogy ő személyesen kapja Istentől a kovásztalan kenyeret, tehát a méreg, a fertő nélküli kenyeret, a kovász nélküli kenyeret. Mert a kovásztalan kenyeret, ugye azt mondja Jézus, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Egy kis bűn, egy kis hazugság az egész tésztát megkeleszti, és hazugsággá teszi. Tehát látjátok, hogyha az embernek, ha volna is ünnepe, olyasmi ünnepe volna, mint amilyet Isten elrendelt a zsidóknak, az ugye az ünnep az nem arról szól, hogy gyere Pista, ünnep, énekeljünk meg téged. Édesapám, hogy folytában énekelték. Én abánról azt hittem, hogy ő maga az Isten. Jöttek karácsonykor, és énekeltek az ajtóba. Mit tudom én, 10-20 percen keresztül énekeltek. Zenéltek és ünnepeltek. Apám egy szent ember volt ilyen szempontból. Azt gondoltam gyermekkoromban, hogy ő maga Isten. Tehát mi a különbség az emberek ünnepei és Isten által elrendelt ünnep között? Az a különbség, hogy az emberek ünnepei az embert ünneplik. Az embert, az elbukott embert, a bűnös embert ünneplik. Az alkoholistát ünneplik, a szexfüggő embert ünneplik, a hazug képmutató embert ünneplik, az anyagias embert ünneplik, a versengő, a gyalázkodó, a szitkozódó embert ünneplik. Ezek az emberek ünnepei. Megünnepeljük az anyákat, az apukákat, a micimackót, a Mitulát bátit, ugye a Mikulás bácsit, a nyuszikát, mindent megünneplünk. Mindent, amit mi találtunk ki, megünneplünk. Azonban a zsidók ünnepei arról szóltak, hogy megünnepelték azt, hogy az Úristen felszabadította őket, kihozta őket a rabszolgaság földjéről. De ugyanezt tette Jézus Krisztus, hogyha valaki őt valóságosan megismerte, és meglettek bocsátva az ő bűnei, akkor ő kijött Egyiptomból, a rabszolgaság földjéről. Mert Jézus azt mondja, hogy aki bűnt cselekszik, az rabja a bűnnek. De hogyha valaki találkozik az ő szavával, és Istennek a szent lelkével, az szembesül a bűneivel. És hogyha szembesül a bűneivel, akkor megszomorodik, tehát bánatos lesz. Lesz neki bűn bánata. És Isten eltörli az ő bűneit. Tehát kiszabadítja őt a bűn rabszolgasságából. És onnantól kezdve neki minden nap ünnep. Tehát Isten gyermekének, aki valóságosan megismerte Krisztust, neki minden nap, hát nem karácsony, hanem minden nap Páska ünnepe, minden nap kovásztalan kenyerek ünnepe, és minden nap sátorok ünnepe, ami őt arra emlékezheti, hogy ő nem a földön kell éljen, nem a földön kell berendezkedjen kényelmesen, nem a földön kell megteremtse a mennyországot, nem kell itten vásárolni fölöslegesen semmit, akkor sem, hogyha van pénz, akkor sem kell vásárolni fölöslegesen, hanem vágyakozni kell arra, hogy éljünk egyszerűen, szerényen és szegényen, hogy Istennek a gazdagsága legyen a szívünkben. Emlékszem, hogy régebb, ugye azért szegénységben éltünk, nem volt nagy gazdagság, főképp a Ceausescu időben, és az emberek gazdagabbak voltak sokkal lélekben, közelebb voltak Istenhez, félték Istent, szerették egymást, tisztelték a szomszédaikat, segítették egymást, önzetlenek voltak, volt szolgálatkészség, volt kaláka, és semmit nem vártak cserében, tehát volt segítőkészség. Szegények voltunk, nem hittük azt, hogy a földön van a mennyország, nem hittük azt végképp, hogy Romániában Ceausescuval van a mennyország, tehát Ceausescu ilyen szempontból hatalmas szolgálatot tett a népnek, mert a nép egyértelműen megértette, hogy nem a földön van a mennyország, ezért könnyebb volt hinni Isten szavában, Jézus Krisztusnak a szavában. A mai embernek, akinek bőségesen van pénze, van hit el, tehát el van véve a hite, és van helyette pénze, és bármit megvásárolhat, elköthet, mit tudom én, 5000 eurót egy, mit tudom, egy szilveszterre, egy év végén, az ember nem hiszi el, hogy a mennyekországa nem itt a Földön van, mert ő megkapta a mennyországot. Megkapta a névnap által, megkapta a valentinapi szex által, különleges szex által, megkapta a húsvét által, megkapta a karácsony által, megkapta a születésnap által, megkapta mindenféle ünnep által, amit az emberek kitaláltak. És minél több ünnepe van az embernek, minél több emberi ünnepe van az embernek itt a Földön, annál nehezebben tudja elhinni azt, hogy Isten nem azt akar, hogy itt a Földön jól éljünk, hanem azt akar, hogy lássuk meg, hogy mibe kerültünk, mibe jutottunk, hova kerültünk, és kívánkozzunk haza, mint a tékozló fiú, mert ő visszafogad minket, megbocsátja a bűneinket, meg fog ölelni, lemossa a bűneinket a szívünkről, teljesen szabaddá tesz, megtisztít, és megszentel az ő szavával, és mint gyermekeit haza hív, és befogad az ő házába, az ő örök otthonába, és ez maga az örök élet. Felolvasom a két történetet, amiről beszéltem, hogy aki hallja ezt a felvételt, értse is meg, hogy miről van szó. Ezek az ünnepek mit okoznak az ember lelkinek. Persze a testnek kellemes, de mint mondhattam, sokat árt a léleknek, mert az emberrel elhiteti, hogy itt kell a Földön jól élni, jó gazdagon, jól megtölteni hasikánkat, és elhitetni magunkkal az, hogy minden oké, minden rendben, mert olyan szép a karácsony, olyan szép a húsvét, olyan szép a névnap, a valentinnap is az összes emberi ünnep. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról. De az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem e lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted, a te életedben megvolt mindened, volt karácsonyod, jó gazdag karácsonyod, volt szilvesztered, volt névnapod, volt születésnap, volt valentinnap. Minden gazdagságban részed volt, mindent megkaphattál, amit akartál. Új televízió, új telefon, új élmények, új kirándulás. Megkaptál mindent, amit a tested kívánt. Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is, az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett, mondja Ábrahám, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonságot tegyen nékik, hogy ők is ide, egy gyötrelemnek helyre ne jussanak. Mondta néki Ábrahám, van Mózesök és prófétáik, hallgassák azokat. Ama pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondta néki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Az elmúlt időszakban többször beszéltem arról, hogy az Úristen annyira kegyelmes volt, hogy egy kedves barátomat szó szerint a halálból feltámasztotta. Egy órán keresztül meg volt halva a Marosvásárhelyi kórházban. Le volt jelentve a családnak, hogy meg van halva, hulla szájtóval kell utána menni. És Isten feltámasztotta. Csodákat tett vele, adott neki egy új májat, megszabadította az alkohol rabságából. Új ember emberítette, és jóformán senki nem kíváncsi rá. Mindenki simogatja Gyergyó remetén és Gyergyóban és mindenhol. Mindenki simogatja az Aladdin csodalámpáját, a telefont, mert sokkal érdekesebb, amit mond a fenevad szája, a telefon. Sokkal érdekesebb, mint az, amit tett a mindenható Isten egy emberrel, aki szó szerint meg volt halva és feltámadt. A lelke is halott volt, de most már él, mert az Úristen kezdte megeleveníteni a lelkét is, nem csak az ő testét. Ide jutottunk, kedves karácsonyozó és ünneplő keresztény polgártársak. Kívánom, hogyha valaki hallja ezt a felvételt, ne vegye kioktatásnak, ne vegye fölényeskedésnek. Én sem vagyok jobb, vagy különb, mint ti. Engemed is a mindenható Isten a bűnökből szabadított meg, a nyomorúságból, a gazemberségből, a hitványságból, a hamis ünnepekből szabadított meg. Hogyha számomra volt bűnbocsánat, biztos, hogy van számodra is. Azonban ahhoz, hogy legyen bűnbocsánat, fontos, hogy az Úristentől kérjük azt, hogy mutassa meg, világítson át minket, hogy mi van bennünk, ami elválaszt minket tőle, és ő megmutatja, de nem csak megmutatja, hanem meg is tisztít. És a másik történet, egy legszebb történet a Bibliából. Egy embernek van a két fia, és mondta az ifjabbik az atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztök a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobozódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdte szükséget látni. Elköltötte minden vagyonát. Elteltek az esztendők, az évek. A fiatalság is elszállt, tehát minden vagyont, amit kapott Istentől, az ember ugye mindent eltékozott. Elszállt a fiatalság, elmúltak az évek, elment minden. És minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken. És ő kezdte szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához. És az elküldi őt az ő mezeire, disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld vala néki. Mikor aztán magába szállt, tehát fontos, hogy az ember magába szálljon, és meglássa, mi van magában, az ő szívében, az ő lelkében. Ehhez kell kérjük a látást a mindenható Istentől, hogy tudjunk magunkba szállni, meglássuk, hogy mi van a mi szívünkben. Az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elmén az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondanéki, a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott túlkot, vágjátok le, és együnk, és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett, de megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala, és mikor hazajövén, közelgetett a házhoz, hallá a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az. Az pedig mondanéki, a te öcséd jött meg, és atyát levágatá a hizottulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagovék, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérleli őt. Ő pedig felelvén mond atyának, imé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hizottókot, azt pedig mondanéki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott.